Sziasztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Molnár Emese, alias Gemese. Mondjuk ez nem igaz, mert a Gemese...
Mert így nem szoktak hívni.
Igen, de valami miatt én állandóan azt gondoltam, hogy jön hozzám Gemese. A Gemese egy nő, egy énekes nő, de nem, az a zenekarod neve.
Igen, de végülis most már elég sok minden fut ezen a néven.
Micsoda?
Minden. Hát mondjuk fut a ezek az élményének dolgaim, tehát a workshopok, amik végül is a hangunknak a felszabadításáról is szólnak meg.
Ez egy ösztönös dolog, nem?
Tud ösztönös lenni, és tud egy ilyen alkotó folyamat lenni. Én így most törekszek egyre jobban arra is, hogy igazából hanggal alkussunk. Szóval hogy az, ami nekem ilyen nagy flow élmény, az így mindenkinek, aki eljön hozzám, annak szabad.
Ezt a magas labdát le kell, hogy csapjam, az alkotás számodra mit jelent? Milyen folyamat? Tudatos, ösztönös, vagy a kettő kombinációja?
Most kezdek el ebben egyébként ilyen filozófikusabban gondolkodni, azt hiszem. Nagyon sokáig így nagyon eltávolítottam magamtól, mondjuk így a fiatal koromban, hogy akkor ez csak tényleg valamilyen olimposzi nagyság képes erre, vagy parnaszuszi nagyság.
De hogy sokan gondolják.
Nagyon, igen, nem. És hogy egyre jobban aztán rá kellett jönnöm, hogy abszolút nem, és hogy az, amikor erre így, amely így ráeszméltem, hogy egyrészt így mekkora energiát is ilyen töltöttséget ad így mentálisan, meg igazából így talán önbizalomba is, hogy igen, ezt így képes voltam megcsinálni, és a végéig eljutottam. Ugye az elején meg úgy kezdődött, hogy néha úgy kiszaladt dolog, de azok kicsik voltak, tehát nem volt még kompozíció, vagy nem volt még dal. És hogy azt, hogy hogyan tudom továbbvinni, hogy annak hogy lesz egy lekerekítettsége, azt hiszem, hogy akkor, amikor erre így rájöttem, hogy ja, ezek így lebontható folyamatok, és hogyha elakadok, akkor vannak segítségek, az egy ilyen nagyon-nagyon, engem nagyon felszabadított. És akkor jöttem rá, hogy ennek semmi köze a teljesen ihletett állapothoz. Szóval néha van...
Tudatos.
Igen, nagyon sok tudatos része van, és hát pont ez a lényeg, hogy azért végig is ne vigyük tudatos szintre, hanem hogy ennek legyen egy ilyen egyensúlya. De én szerintem minél jobban harmóniában van magával az ember, egyre jobban tud és képes visszanyúlni ehhez a nem tudatos részhez. Szóval, hogy figyeli, hogy ja, ez egy tök jó ötlet, akkor ezt most így emeljük innen ebből a nagy rezgésből, ami így most körülöttem így kavarog, és akkor ezt rakjuk be egy ilyen tudatos szintre, és akkor kezdjünk ezzel foglalkozni.
Ezeknek a workshopoknak, ez most indult nem olyan régen, ugye, mikor?
De ezt végülis már csinálom 18 óta,
aha.
Szóval már azért többen túl vagyok, és nyilván így kicsit változott is így az idő során.
És kik jelentkeznek hozzá, vagy ezt hogy kell képzelni?
Abszolút semmilyen professzionalitás nincs benne, és végül is azt hiszem, hogy így szoktam mondani, kreatív ének gyakorlatok, vagy lehetnek ilyen kompozíciós gyakorlatok is, elég sok mindenből adódik. Van, amik az én folyamataimból emeltem ki, hogy én ezt szoktam csinálni, és akkor ez így lebontható. Van olyan, amikor tényleg így inspirálottam másokból, vagy nagyon érdekes az, hogy mondjuk a hangszeresek hogy gondolkodnak, amikor ez kiderül, hogy ők totál másik gondolkoznak, mint az énekesek, és hogy egy-két ilyen hangszeres gyakorlat is hogyan lehet énekre lebontani. Szóval nagyon sok mindenből épül, de hogy mondjuk hogy lesz egy dal, az abszolút egy ilyen irányítható folyamat, és abszolút működik csoportosan.
Te először a egyetemi éveid alatt kezdtél el úgy alkotni, amilyen alkotásról most beszélünk?
Nem.
Korábban?
Nem, én semmit nem csináltam egyetem alatt.
Tényleg, szerintem. Bölcsészkarra jártál, magyar szakon végeztél.
Bölcsészkarra és ének tanári
karra. Te valami szinten bölcsész vagy?
Én szerintem az vagyok.
Az, ha, milyen értelemben?
Amikor én jártam, ugye én 2000-ben kezdtem az egyetemet Szegeden, és azt hiszem, hogy akkor engem az is fogott meg ebben az egyetemi létben, hogy itt korlátlanul lehet programokra járni. Nem tudom, szóval, hogy itt tényleg így minden nap történik valami. Ugye Szegeden jártam, azért az már Hódmezővásárhelyhez képest, ahol fölnőttem, már egy komolyabb program kínálattal rendelkezett. Bár én nagyon sok időt voltam Budapesten, mert az anyai nagymamám Budapesten élt, szóval mi rendszeresen jöttünk fel, és az anyukám az mindenféle koncertszínház, ami belefért ezekbe a látogatásokba, ez bele szuszakolta. Szóval, hogy elég sok mindent láttam azért Pestből is, de azért nem egy 20 éves fejjel. Szóval az mindig más, amikor az ember bekerül egy ilyen egyetemi közegbe. És nekem ez volt igazából, hogy így, hogy ilyen kifulladásig...
Buli?
Nem, kulturális azért inkább. Bulik inkább később jöttek már, amikor tényleg a szakmában dolgoztam, akkor már azért sokkal többet kellett otthonról eljárni. De az, hogy hogy tényleg így az ember így egy ilyen mentálisan, meg egy ilyen kulturálisan nyitott közegbe kerül, és ez engem nagyon, azt hiszem, hogy ebből a szempontból én így értelmeztem a bölcsességet. Aztán persze voltak, akik máshogy értelmezték, hogy nem járunk be órára, vagy nem tudom, de én így...
Hát az mindenhol előfordul, nem csak a bölcsészkaron. De az, hogy gondolkodni dolgokról, és az, hogy valami fontos dolgot belevigyünk a művészetünkbe, tehát mondjuk esetleg így lehetne, nem?
Az is később, igen.
Mert szerintem te ezt csinálod, hogy sok mindent ötvözöl, és van egy alapötlet, és akkor merítesz zenéből, táncból, akár
az
a színházi világból.
Az jó, hogy
így átjön. Hát ugye költőkkel dolgozol együtt, Laszkvi, Lőrinc T. Anna, a vers az szerintem az...
Szabó T. Anna.
Ja, mert mit mondtam?
Lőrinc T., de nem baj. Nem baj.
Szabó Lőrinc, ugye? Tehát összehoztam, igen.
Honnél nem, költő, sok Szabó van.
Igen. Igen. Tehát Szabó T. Annáról beszélünk. Igen. Tehát a vers az nálad egy ilyen alap élmény. Nekem ez úgy jön le.
Ez is nagyon érdekes, hogy nekem később kezdődött ez a vers böngészés szeretés. Tehát, hogy igen, én ugye magyar szakra jártam, tehát akkor így föltételezi az ember, hogy nagyon olvasott vagy, és mindenbe képbe vagy, és hát például a kortársal egyáltalán nem voltam képbe 18 évesen. Szóval, hogy emlékszem, a fölvételim Petri György volt, én akkor találkoztam először. Szóval, hogy így, és akkor így persze ciki, nem ciki, aztán otthon elmondtam, hogy ez ott, és akkor anyukám mondta, hogy de hát, mert ő is magyar tanár egyébként, és akkor mondta, hogy de hát azért, de hogy így nem került szóba Petri György egyszerűen sem a 4 év alatt, sem így a családon belül valahogy senki nem tudom. Tehát, hogy Hódmezővásárhelyen nem voltak felolvasó estek, vagy nem volt ez az irodalom boom, ami most van, hogy akkor tényleg így irodalmi beszélgetések vannak, ahol egyébként gondolatot adunk át, és az olvasás szeretetére búzdítjuk az embereket, ez így szerintem abban akkor, meg hát internet sem volt ilyen mértékben. Szóval, hogy én nem voltam ennyire ilyen versfaló, én inkább regény, én nagyon szeretem mai napig is így a történeteket, vagy így elmerülni így egy más nézőpontba, vagy így gondolkodni azáltal, hogy így belelátok valakinek így a történetébe, vagy az életébe, vagy egy ilyen gondolatmenetébe. Szóval engem ez vitt igazából az irodalom felé, és a versek...
A történet,
igen. Történet is az érzelmeknek így igazából ugye fölfejtése. Az érdekel, ugye mai napig érdekel.
Tökre másra gondoltam volna elsőre.
Igen, tudom.
Abból, amit te csinálsz.
Tudom, és aztán később, amikor így, na akkor nézzük meg, hogy kell dalszöveget írni, és akkor honnan nézzük meg, hát nyilván azért akkor az irodalomhoz nyúl az ember. Szóval, hogy akkor kezdett el a vers úgy igazán érdekelni, hogy épül fel. Az is nagyon érdekes, ez most egy ilyen kritika lesz, egy ilyen rendszerkritika, nem tudom, hogy azóta változott, de hogy mi nem tanultunk normálisan verstant. Szóval így nem értem, hogy miért nem mai napig. Persze a szokásos ilyen, tudod, ami elérhető az összes ilyen irodalomtörténeti munkába, azt elolvastuk, hogy akkor rövid, hosszú, és akkor azt a hatféle verslábat azt így megtanultuk. De az, hogy ez egyébként meg egy-két példa, és csókolom, és akkor vizsgázzunk le belőle, meg kell tanulni, és akkor, hogy visszamondani, visszatudtam, de hogy ez amúgy mit jelent a gyakorlatban, szóval, hogy például nem értem, hogy miért nem volt például két szeminárium erről, hogy figyelj, üljünk be, írjatok verseket, de szóval nem az irodalmi...
Az már művészképzés.
De nem. Közben meg azt gondolom, hogy nem, mert ha beállsz a gyerekek elé, mondjuk ha mondjuk én gimnáziumi tanár lennék, mint ahogy a diplomám följogosít rá, akkor szerintem ez egy tök érdekes, izgalmas, ilyen kísérő feladat lehetne egy irodalomtanulás, mert hogyha ő maga végigmegy egy folyamaton, és visszakapcsolok ide az élményekre, hogyha te magad végigmész egy ilyen alkotói folyamaton, és rájössz, hogy jé, ennek vannak lépcsői, akkor utána teljesen máshogy fogsz egy másik embernek az alkotására ránézni. Egyrészt értékeled sokkal jobban, mert ez nem ilyen, tudod, mint a absztrakt művészetnél, hogy jaj, ezt így odahányta, szóval ez nem igaz, annak koncepciója van. Másrészt meg nem lesz az alkotó művésznek egy ilyen degradált megítélése, mert hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez csak úgy kijön, nem? Ti szerettek zenélni, nem? Az olyan jó, nem? De ez nem igaz, mert ugye ebben nagyon-nagyon el lehet fáradni, ez egy komoly megmerítkezés magadba, szóval ennek ilyen elég, és ráadásul kizsigerelő a szakmánk, mert utána meg ez az előadás, ez ugyanúgy egy ilyen nagyon erős belső munkát igényel. Tehát, hogy ezekkel akkor lesz tisztább az ember, ha végigmegy. Szóval, hogy akkor jössz rá, hogy mit jelent napszámosnak lenni, ha állsz a 30 fokba a paprikaföldön, ezt máshogy így nem.
Egy napszámosnak nem mondjuk, hogy hát mi ez, hát csak húzgálod a répát egész van. Nap, ez úgy jön belőletek,
de egyébként nagyon sokan dobálóznak ezzel a fizikai tényleg? Munkával szerintem, és gyakorlatilag az emberek 90%-a nem dolgozott földeken, tehát hogy így.
Sokan dobálóznak, tehát azt mondják, hogy egyszerű
munka. Hát, hogy azt kéne csinálni, mert az...
nincs felelősség, csak odaállsz valahol,
igen,
és akkor
szóval
csinálod.
Igen, azért sokan mondják, hogy hát igen, az igen, de közben nincs. Szóval mindegy, ez egy másik téma, de hogy értsd, hogy mit akarok.
Ez tök jó téma.
Én szeretem ezt a témát, én például így nyomtam a paprika földön egy időben.
Én mondtam neked, hogy nem tudom garantálni, hogy a 20. perc után hol fogunk tartani.
Nem baj, bárhol kiköthetünk. Én.
Ez így van.
Igyekszek tök nyitottan.
Csak legyen kikötő valahol.
Jó. De tehát visszatérve tényleg ezt gondolom, hogy végigmenni utakon, végigmenni alkotó utakon, egy ilyen kreatív gondolkodásom, mert szerintem ez egy kreatív gondolkodás. Az utána neked is folyamatosan ilyen inspirációt fog adni. És végülis én a versekbe ezt kerestem, hogy akkor nézzük meg. Meg elkezdtem dolgozni velük így zeneileg. És azt hiszem, hogy ez vitt, igazából utána ez vitt a saját szövegírásához.